Vásd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.
A mai kérdésünk. Mi befektessem a megtakarított pénzem?
Érdemes devizába befektetni? Bele lehet vágni előzetes tudás nélkül a tőzsdézésbe?
Ezekre a kérdésekre keresjük a választ. Vendégünk Liner Gábor, a Raiffeisen Bank tőkepiaci területének vezetője. Én Szőlősi Lili vagyok.
Én pedig Dzinzi Stefán.
Ez pedig a Kasszakulcs, a HVG pénzügyi podcastja. Gábor, köszöntelek a stúdióban, és Stefót is köszöntjük a stúdióban, aki ezúttal beugrik Iván helyett, mivel szegény Ivánnak fáj a dereka, és konkrétan nem tudott besétálni ide a kis stúdiónkba. De vágjunk is bele a témánkba. Nagyon sokan úgy gondolkodnak a befektetésekről, mint valami olyan dolog, amit ilyen milliómosként lehet csinálni, hogy nekem több 10 millió forintomnak kell lenni ahhoz, hogy tudjak befektetni valahova, bárhova, akár részvény, kötvény, tőzsdézzek, bármilyenhez fogható. De hogy ez biztos, hogy így van? Mi az az összeg, aminél már úgy azért el lehet gondolkodni befektetésekben?
Sziasztok, köszönöm a meghívást. Én azt gondolom, hogy bármikor összeggel el lehet kezdeni befektetni. Ugye az igazi kérdés, hogy itt is a méretgazdaságosság az fontos. Tehát, hogyha valakinek 100 000 forintja van, és egyébként nincs rá hosszú távon szüksége, akkor el lehet kezdeni vele befektetni, de hogyha erre a 100 000 forintra mondjuk hóvégén szüksége lesz, akkor ugye nem nagyon van értelme befektetni, hiszen több lesz a tranzakciós költsége, mint a hozam, amit elérhet ezen a befektetésen. Tehát szerintem a befektetésnek nincs alsó korlátja, inkább azt kell mindenkinek alaposan végiggondolnia, hogy a rendelkezésre álló összeget milyen időtávon szeretné befektetni, és hogy egyébként mekkora kockázatot szeretne vállalni. A kockázatvállalás meghatározza azt is, hogy mekkora az elérhető hozam. Így például, hogyha valaki 20 000 forintot szeretne befektetni, és csak kis kockázatot vállal, akkor ott olyan kicsi lesz a hozam, hogy talán nem érdemes vele foglalkozni. De ma már lényegében bárki be tud fektetni bármekkora összeget.
És mi az a terület, amiben érdemes kisebb összeggel is befektetni?
Úgy fogalmaznék, hogy a széles termékpaletta áll rendelkezésre. Itt megint csak a kockázatvállalási hajlandóságra kell visszamennünk. Tehát az embernek azt kell először is végiggondolni, hogy mekkora az ő teljes vagyona. És ebből mennyi a pénzügyi vagyona, hiszen például egy lakás is maga már egy vagyonelemnek minősül. Ha esetleg van valakinek egy olyan lakása, amit arra vet, hogy kiadásra van, de csak kevés megtakarítása van, az egy egész más helyzet, mint hogyha csak egy lakása lenne, és megtakarított pénze. Tehát alaposan végig kell gondolni, hogy mekkora a vagyon, és akkor utána a pénzügyi vagyon, amiről beszélünk, hogy hogy lehet befektetni. Ugye a lakossági állampapír például tipikusan egy olyan termék, amit egészen kis összegtől is be lehet fektetni. Vannak 1 forintos címletértékek, vannak 10 000 forintos címletértékek, tehát itt kis összeget is be lehet fektetni. Bár jellemzően az állampapírokra nem így működik, de a lakossági állampapír egy speciális termék, ahol a államadósságkezelő központ Magyar Államkincstár likviditást biztosít rá, tehát tulajdonképpen, ha befekteti az ember állampapírba, el tudja adni egy kisebb kamatveszteséggel, vagy egy pici veszteséggel, tehát ott már nagyon kis összeget be lehet fektetni, befektetési jegyekbe is egészen kis összegeket be lehet fektetni, és bizony-bizony online kereskedési felületeken, kriptóba, részvényekbe, oda is kis összegeket lehet befektetni. Még egyszer, fontos, hogy mennyi a tranzakciós költség.
Van különben valami olyan határ, ami, hogy mondjuk a megtakarításaidnak a hány százalékát érdemes befektetned? Van valamilyen aranyszám?
Szerintem van, de ez attól függ, hogy kinek mennyi a megtakarítása. Mert hogyha valakinek van, mondok valamit, 1,5 millió forint megtakarítása, akkor ott azért érdemes nem várt kiadásokra valamennyit félretenni. Mindig elérhető pénzt. Ezt mindenki döntse el, hogy mi az a nem várt kiadás. Mosógépet kell venni, egy utazás, bedöglik a kocsi, ugye, tehát hogy ezt a részt azért érdemes ugye likvidbe tartani, a többit azt már be lehet fektetni, csak olyan termékbe érdemes, ami ekkora összmegtakarított vagyonnál kevésbé kockázatosba. Aztán nyilván, hogyha valakinek van, nem tudom, nyert a lotton, most nyilván extrém példát mondok, és van 2 milliárd forintja, akkor ott ugye egész más a matek, tehát ott egy jelentős részét érdemes befektetni, sőt, hát a döntő többségét. De ezt mindenkinek magának kell alaposan végig gondolnia.
Én meg azt kérdezném, hogy hogyha így az átlagember így hallgatja a híreket, olvassa a híreket, akkor ugye azt látja, hogy mondjuk fú, a bitcoin már megint hogy kilőtt, fú, az Nvidia részvénye megint micsoda történelmi csúcson van, és akkor ilyenkor könnyen gondolhatja azt, hogy mondjuk hát akkor nekem biztosan bitcoinba kéne tennem a pénzemet, vagy Nvidia-ba. Ez ennyire egyszerűen működik?
Ugye a világtörténelemben mindig is kialakultak bizonyos mániák, ugye, amiről szoktak beszélni, például a holland tulipán tőzsde, ugye jó pár száz évvel ezelőtt, ahol mindenki lényegében tulipánokba fektette, tulipánhagymákba fektette a pénzét, és akkor ez a lufi, ez ment, és ez csak kipukkadt, és akkor ugye nagyon sokan megégették magukat. De hogyha kicsit visszatekerjük az időkerekét, ugye a rendszerváltás után, amikor ugye nagyvállalatokat privatizáltak és a tőzsdére vitték, akkor azért én azt gondolom, hogy ott volt egy nagy hullám, amikor a magyar lakosság jelentős része befektetett a tőzsdén. Ugye akkor vitték a tőzsdére az OTP-t, akkor ugye még a Telekomot még Matávnak hívták, stb. Szinte az összes ismerősömnek, vagy az akkor az ismerőseim szüleinek volt részvénye, aztán 98-ban ott mindenki rájött arra, hogy itt nem csak nyerni lehet, és akkor onnantól kezdve ezen tapasztalat alapján mondjuk az, hogy kevesebb embernek maradt részvénybefektetése, és egy kicsit a diverzifikáció irányába mentek. Én tényleg azt gondolom, hogy a diverzifikáció az egy fontos dolog. Az, hogy csak bitcoinba, vagy csak Nvidia-ba lehet rajta nagyot kaszálni, de hát el is lehet rajta veszteni a vagyonnak a jelentős részét. Tehát én azt gondolom, hogy ez csak azoknak, akik erős idegzetűek, és egyébként van nagy kockázatvállási és veszteségviselő képességük.
Ha szóba hoztad a tőzsdét, mint olyan, szerintem a legtöbben így az amerikai filmekben láttak tőzsdét, esetleg a Wall Street farkasaiban, vagy valami hasonló filmben. Hogyan kell ezt ma elképzelni? Egyáltalán mibe lehet ott fektetni?
Tehát a tőzsdén egyébként elég sok termékkel kereskednek, de ugye mindenki, amikor tőzsdéről van szó, ugye részvényekről van szó. Végül is, hogyha az ember részvényt vásárol, akkor egy vállalatba fektet be. Egy vállalatnak lesz tulajdonosa. Az a vállalatnak kétféle módon termelhet értéket a tulajdonosának. Az egyik, hogyha az árfolyama növekszik, a másik, hogyha ez a bizonyos vállalat osztalékot fizet a tulajdonosának. Mind a kettő ugyanoda vezethető vissza. Hosszú távon mindig az a kérdés, hogy az adott vállalat hogyan performál, és mennyi szabad pénzáramlást, mennyi cashflow-t termel. Minél több szabad pénzáramlást termel, annál jobban fog fölmenni az értéke, vagy pedig ugye annál több osztalékot tud fizetni. Ilyen egyszerű a dolog. Az viszont már egyáltalán nem egyszerű, hogy valaki megértse, és kiválassza, hogy hosszú távon melyik vállalat az, amelyik képes pozitív cashflow-t termelni, hiszen ez függ a vállalat üzleti modelljétől, a versenytársaktól, a külső piaci környezettől, akár olyan externáliáktól, mint egy háború kitörése, ugye most azért ebbe a helyzetbe vagyunk, tehát nagyon sok a külső tényező. De visszatérve, amikor az ember részvénybe fektet, akkor egy bizonyos vállalatnak a részvényeit, egy tulajdon részét veszi meg. Ennek egy alternatívája lehet, amikor valaki azt mondja, hogy ő szeretne részvénykitettséget, de ő nem akarja egyesével kitalálni, hogy melyik részvényt veszi meg, hanem akkor mondjuk egy adott tőzsdének egy bizonyos szegmensét leképező indexet, vagy pedig ETF-et vásárol meg. Az ETF az Exchange Traded Fund, amivel tulajdonképpen bizonyos specifikus kitettségeket lehet megvásárolni, mondok valamit, mondjuk én hiszek abba, hogy az amerikai gazdaság növekedni fog a következő időszakba, akkor meg lehet vásárolni az S&P 500 indexre vonatkozó ETF-et, ez egy nagyon széles, az 500 legnagyobb vállalatot magába tömörítő kitettség, és akkor nyilván lesznek olyan vállalatok, amik szárnyalnak fölfele, lesznek olyanok, amik rosszul teljesítenek, de én egy ilyen szórt vagy osztott kockázatot vállaltam, ami jól korrelál majd az Amerikai Egyesült Államok gazdaságával. Ilyenkor részvénykitettségem van, csak nem egy darab, hanem egy nagy portfóliót vásároltam meg.
És mi van azokkal, akik mondjuk így nem érzik magukat eléggé felkészültnek arra, hogy ilyen döntést hozzanak, viszont tudják, hogy van pénzük, és beszeretnék fektetni. Ők mihez kezdhetnek?
Először is én azt szeretném mondani, hogy lehet, ugye minden banknak, vagy minden befektetési vállalkozásnak vannak úgynevezett modellportfóliói, amit tulajdonképpen előre elemzők alakítanak ki, és az adott ügyfél, vagy egy adott ügyfél típus kockázati profiljához alakítják ki őket. Ebbe kapnak segítséget, Tehát akkor mondjuk azt mondják nekik, hogy oké, én ennyi pénzem van, ennyi időre akarok befektetni, ekkora kockázatot akarok vállalni, és akkor azt fogja mondani egy bank, hogy akkor én azt javaslom neked, hogy ezekből és ezekből a termékekből vegyél, és akkor csak ülj rajta, és ne foglalkozz vele. De ami szerintem fontos, hogy mint valószínűleg az élet minden részéhez, itt azért valamennyi ismeretre szükség van. Tehát az emberek a pénzügyeiket tudatosan kell, hogy kezeljék. És hogy azt nem lehet megúszni, hogy az ember valamennyi időt vagy energiát ne fordítson rá, különösen akkor, hogyha a megtakarítása a szabad szemmel jól látható. Hiszen ha valakinek van 5 millió forint megtakarítása, akkor az egyáltalán nem mindegy, hogy ezen mondjuk 50 ezer forintot vagy 500 ezer forintot fog keresni egy év alatt. De ebbe időt és energiát kell áldozni.
Nektek mi a tapasztalat? Beleáldozzák ezt az időt és energiát?
Hát vannak, akik nagyon tudatosan időt töltenek ezzel, és foglalkoznak vele, és vannak, akik egyáltalán nem. Ez ugyanolyan, mint bármi más. Tehát, hogy mi igyekszünk azoknak, akik mondjuk úgy, hogy nem tudnak rá időt, vagy nem akarnak rá időt szenni, kevésbé kockázatos befektetéseket ajánlani.
És mennyi időt érdemes erre befektetni? Ugyanúgy, mint ahogy a pénzemet befektetem, valamilyen szinten ezekbe a befektetésembe magát az időmet is belerakom, és ugye, ahogy mondják, az idő pénz. Szóval, hogy mi az aranyszabály, vagy hüvelykúj szabály, amit úgy érdemes egy heti, vagy havi rendszerességgel ránézni? Mi az, ami alapján úgy azt látom, hogy itt cselekedni kéne? Vagy csak egyszerűen csekkolom, és azt mondom, hogy jó, oké, még mindig megvan a pénzem, örülök, és tovább megyek.
Jó, hát én abból indulok ki, hogy azok az emberek, akik megtakarítással rendelkeznek, eleve az idejüknek valamekkora részét, napi fél órát mondjuk, azzal töltenek, hogy nemzetközi híreket, meg hazai híreket olvasnak. Tehát ehhez képest még egy pici addicionális időt kell rászállni arra, hogy ezeket értelmezzék, és megpróbáljanak valamiféle következtetéseket levonni, de ezt nem lehet megspórolni. Persze befektetési és befektetési stratégia között van különbség. Van, aki egy rövid távú piaci mozgást akar meglovagolni, és ott tényleg nagyon kell figyelni, meg egyébként nem is olyan könnyű eltalálni. De ott nagyon kell figyelni, nagyon kell észnél lenni, folyamatosan kell nézni a híreket. Igen, jókor beszállni, jókor kiszállni, soha nem lehet a legalján beszállni és a legtetején kiszállni, ugye ez nem jellemző. De hogy ugye van ez a típus. És akkor természetesen van egy másfajta közelítés. Az, aki egyszerűen megpróbál egy olyan stabilan, jól működő portfóliót megvásárolni, ahol azt mondja, hogy nekem hosszú távra van a befektetésem, én hiszek ezekbe a vállalatokba, vagy hiszek ennek az országnak a tőzsdeindexébe, és akkor azt mondom, hogy 3-4-5-6 éves távlatban úgyse tudja kitalálni senki, hogy mi fog történni. Elhiszi azt, hogy jól fog teljesíteni, nyilván ez elhinni valamit az fundamentumok alapján, és azt mondja, hogy a napi zajok és a politikai hírek, meg a napi gazdasági hírek nem változtatják az ő hozzáállását, inkább a nagy képre koncentrál. Ekkor kevesebb időt kell vele tölteni.
Említetted, hogy a bankok is adnak ilyen szempontból tanácsokat, hogy a megtakarításunkkal mit kezdjük, mi befektessük bele pontosan, akár a tőzsdén is, de hogy mi a különbség például a brókerekkel?
Ugye a bankok azért alapvetően egy kiszámítható befektetési portfóliót szeretnek ajánlani. A brókerek ugye máshogy működnek, a brókerek inkább olyan befektetői körrel vannak kapcsolatban, akik a pénzüknek vagy a teljes összeget, de sokkal inkább egy részét aktívan kezelik. Tehát például egy private banking ügyfél, tegyük föl, hogy 300 millió forintja van, akkor ő mondjuk, hogyha 220-230 millió forintot stabil, hosszú távú befektetésekbe rak, és azt mondja, hogy a maradék 50-70 millió forinttal szeretnék kockáztatni, nyilván a nagyobb hozam érdekébe, akkor ugye tud brókerrel beszélni, és akkor ugye nagyobb kockázatú termékekbe fektet, gyorsabban ad-vesz, és így próbál valami extra hozamot elérni. A kettő, a befektetés és a kereskedés az elválik egymástól, és mindenkinek alaposan végig kell gondolni, hogy a vagyonának mekkora részét akarja kereskedésbe fialtatni.
Itthon különben melyik a jellemzőbb?
Hát ami jellemző Magyarországon, az a hosszú távú befektetés, természetesen, és még ott is azt mondanám, hogy ott is a nagyon óvatos portfóliókat választják az ügyfelek. Tehát ha megnézzük mondjuk egy amerikai átlag befektetőt, ott sokkal nagyobb a részvénykitettség, mint például egy európainál, és a magyar még ezen belül is egy kicsit konzervatívabb. De hát nyilván ez egy tanulási folyamat, illetve nyilván az nem mindegy, hogy van egy nyugdíjpénztári rendszer, vagy nincs nyugdíjpénztári rendszer egy adott gazdaságban. Ugye nálunk most ugye csak az önkéntes nyugdíjpénztár, egy valamennyi magánnyugdíjpénztári vagyon maradt, ugye nyilván a magánnyugdíjpénztár lenne az, ami ugye a tőzsdei befektetéseknek a nagy részét tartalmazná, hiszen az a 10-20 évre való befektetés, ami hosszú távú növekedésre kéne ott spórolni.
És mit figyeltetek meg összességében a befektetésekkel kapcsolatban, hogy mibe szeretnek itthon befektetni, akár tőzsdén, akár részvény, kötvény, állampapír, ilyen dolgokra gondolok?
A kereskedők, vagy pedig akik befektetnek?
A befektetők kifejezetten.
A befektetők állampapírt és befektetési jegyeket vásárolnak elsősorban. Ugye ezek stabil, kiszámítható, nem kell vele foglalkozni, hanem van egy portfólió menedzser, aki a befektetési jegyeket kezeli, tehát ugye ez a legkényelmesebb és a legegyszerűbb megoldás, ezt preferálják általában.
És térjünk vissza egy kicsit a tőzsdére, hogy most már van online tőzsde. Ez miben tér el a hagyományos tőzsdétől, vagy miben jelent inkább könnyebbséget?
Én úgy pontosítanám ezt, hogy ugye régen a tőzsdék ilyen nyílt kikiáltásos rendszerben működtek, de most már nagyon régóta ugye elektronikus kereskedés folyik, és ami az elmúlt időszakban változás, az az, hogy egyre több olyan szolgáltató van, ez nem teljesen újdonság, de most egyre jobban terjed, egyre több olyan szolgáltató van, aki ad elektronikus kereskedési felületet az ügyfeleinek, és ugye ez már a mobilon is elérhető, például a Raiffeisen Banknak is a MyRaiffeisen applikációján keresztül ugye el lehet érni a budapesti értéktőzsdét, a londoni tőzsdét, a New Yorki fontosabb tőzsdéket, Frankfurtot és az Euronextnek pár desztinációját. Tehát itt az van, hogy van egy kényelmi szolgáltatás, az ember ugye bemegy az applikációba, 2-3-at klikkel, és online látja az árfolyamokat, tud venni, adni, grafikonokat tud rajzolni. Ugye ez, ahogy haladunk előre a korba, ezek a kényelmi szolgáltatások ugye egyre jobban elérhetők. Azt látjuk, hogy fölnő egy olyan generáció, akinek erre igénye van, aki nem feltétlenül szeretne élőszavas beszélgetést, hanem ő maga szeretné intézni az ügyeit.
Tehát ők nem kérnek semmilyen tanácsot sem igazából, hanem csak így úgymond a saját elgondolásaik alapján.
Van egy olyan réteg, aki ezt csinálja, nyilván van egy olyan réteg, aki egyébként a régi klasszikus telefonos üzletkötéssel kezdte, de most már kellő rutinja van, és ugye annyira kényelmes a telefonon való üzletelés, hogy csak néha-néha kér tőlünk segítséget vagy tanácsot. De az újabb generáció az kell, hogy mondjam, hogy saját maga intézi a dolgait.
Ennek mi a kockázata?
Hát én azt gondolom, hogy amikor az ember egy kereskedési felületen üzletel, akkor a legfontosabb az, hogy a mértékekben ne tévedjen. Tehát pontosan arról van szó, hogy legyen egy mértékletesség, egyrészt, hogy mennyit fektet be egy instrumentumba, másrészt milyen gyakran kereskedik. Ugye ezek azok a dolgok, amin klasszikusan a nagy buktatók, hogyha egy valamiben túl sok pénzt rak az ember, vagy túl gyorsan akar ugye meggazdagodni, vagy esetleg nem diverzifikál, vagy az, hogyha folyamatosan kereskedik. Tehát az ugye a kereskedési költségek miatt egy állandó kereskedés, az kell, hogy mondjam, hogy nagyon kevés ember az, aki hosszú távon pozitív eredményt tud csinálni. Tehát nyilvánvalóan, ha egy nap kétszer-háromszor fordítja meg az ember a pozícióját, abból sok minden jó nem szokott kisülni.
Hogyha jól értem, akkor lényegében azt mondod, hogy nem is abból adódnak a kockázatok vagy a problémák, hogyha az adott kereskedő az online vagy az applikáción keresztül fektet be, hanem egyszerűen abból, hogy túl sokat akar, ami nem feltétlenül kapcsolható egyből ahhoz, hogy mindezt online csinálja.
Így van. Tehát, hogyha valaki egyszerűen nem jól méri föl a kockázatokat, akkor abból szokott lenni a baj. Nyilván egy élőszavas telefonos üzletkötésnél ott egy lelkiismeretes üzletkötő, és az én kollégáim ilyenek, azok jelzik, hogy hú, ez lehet, hogy egy kicsit sok, ne vállaljunk ekkora kockázatot. Mindig azt szoktuk mondani, hogy a jó kereskedésnek az alapja az a megfelelő pozícióméret kiválasztása.
És bennem azt merült fel, hogy most éppen az arányok milyenek nálatok kifejezetten, hogy mi az a réteg, amelyik akár korban, akár százalékban, vagy csak így tényleg arányokban, akik még mindig betárcsázzák a kis mobilszámot, és úgy kötnek üzletet, és kik azok, vagy mennyi ember az, akik meg kifejezetten abban gondolkodnak, hogy megnyitják az applikációt, nem tudom, akár az arcuk felismerésével bejelentkeznek, és akkor gyorsan befektetnek.
Én azt gondolom, hogy még jelenleg a telefonos a többség, de hogy az újabb generáció mozdul folyamatosan az applikáció felé, tehát mi láttunk egy igényt kibontakozni, amire szerettünk volna reagálni. Most még a telefonos üzletkötés van többségbe. Egyébként azt kell mondjam, minél nagyobbakat köt valaki, azért annál valószínűleg jobb, hogyha telefonon csinálja. Ugye az sem mindegy, hogy egy nagy értékű megbízást hogyan teljesít valaki a piacon. Tehát talán ez is az oka annak, hogy több a telefonos üzletkötés, de ez forgalomra. Darabszámba teljesen egyértelműen az online applikáción lévő kötések dominálnak.
Tehát ők akkor alapvetően kisebb összegeket
kisebb mozgatnak. Összegekkel, abszolút kisebb összegekkel.
Egy picit térjünk át itt a devizában történő befektetésre, mert szerintem ez is kifejezetten divatos manapság. Mit tudsz erről mondani? Érdemes-e egyáltalán devizában befektetni?
Megint vissza kell térnem oda, hogy kinek. Ugye annak, akinek van egy nagyobb megtakarítása, én azt gondolom, hogy érdemes diverzifikálni. Tehát most március közepe van, euró-forint árfolyam az 400 forint körül mozog, 5 évvel ezelőtt 330 volt az euró-forint árfolyama, a dollárról ne is beszéljünk. Én azt gondolom, hogy annak, akinek egy szabad szemmel jól látható megtakarítása van, annak érdemes negyedét, felét, háromnegyedét mindenki egyedi ízlés alapján dönti el devizás megtakarításban tartani. És akkor ugye megint fölmerül a kérdés, hogy ha már devizában van a pénz, akkor mit csináljak vele, hiszen hogyha mondjuk egy amerikai részvényt veszek, akkor az egyből egy dolláros megtakarítás, vagy például egy német részvényt veszek, feltételezve, hogy ez egy olyan német vállalat, aki tényleg a német piacra termel elsősorban, akkor végül is egy eurós kitettséget vállaltam. De hogy igenis érdemes egy kicsit diverzifikálni ebben is, mint minden másban.
Ennek van valamilyen hátránya?
Hát ugye ugyanúgy lehet előnye és hátránya is. Tehát, hogyha most itt hirtelen a forint egy nagyon nagyot erősödne, akkor nyilván a forintban számolt befektetés érték az ugye csökkenne, de hát pont erről szól a diverzifikáció, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy a jövőben mi fog történni, és ezért van az, hogy a befektetők azok több dologba fektetnek be egyszerre, és akkor portfólió szinten egy jobb hatékonyság fog a végén megvalósulni.
Most a beszélgetés alapján én azt vettem észre, hogy kifejezetten nagy hatással vannak a világpiaci események a mi pénzügyeinkre is, ezt jól látom.
Abszolút, tehát egy folyamatosan a világpiaci események nagyon turbulensek az elmúlt időszakban, és ugye ebből fakadóan van egy meglehetősen nagy volatilitás a piacokon. Ezt éljük és látjuk. Itt még egyszer visszatérnék arra, amiről már egyszer beszéltünk, hogyha valaki befektet, akkor ha csak nem valami nagy trendforduló van, hanem zaj, akkor szépen ki tudja ülni ezeket a változásokat. Aztán persze majd szépen kirajzolódik, és ezt nehéz megjósolni, hogy ezek a világpiaci események, amik történnek, ez tényleg egy nagy trendforduló a világban, vagy pedig egy nagy zaj, ami előbb-utóbb elmúlik. Hát ezt majd az idő eldönti.
És ilyenkor nehezebb is befektetni?
Igen, ilyenkor nehezebb befektetni, hiszen a normál világ, vagy ha visszatekintünk jó pár évre, akkor itt lényegében a amerikai részvénypiac mondjuk 2009 óta a Covidot kivéve, a Covid időszakát kivéve, amikor volt benne egy nagy visszazuhanás, tulajdonképpen folyamatosan emelkedett. Hát ugye az S&P Index az 2009 februárjában talán 670 körül volt az alja, ugye nem olyan régen 6000 fölött volt az indexnek az értéke, tehát most leegyszerűsítve meg 10-szereződött. Ugye, ha valaki ebbe fektetett, ez mindig nehéz, mert ugye ezek a részvények osztalékot is fizettek közbe, tehát valójában ugye nem csak az árfolyam emelkedést, amit bele kell számolni, hanem bele kell számolni az időközben kapott osztalékot, tehát több mint meg 10-szerezte a pénzét, aki azóta folyamatosan tartotta ezeket a befektetéseket, de természetesen a múltbeli események azok nem jelentenek semmiféle garanciát a jövőre, és most én azt gondolom, hogy egy picit nehéz látni előre, hogy mi fog történni a világban a következő időszakban. Ezzel teljesen egyetértek.
Tehát mindent összefoglalva, hogyha valakinek most van egy pár millió forintja, akkor mi lenne az mondjuk a három jó tanácsod neki?
Hát én azt gondolom, hogy ezt is diverzifikálton kell befektetni. Ha összesen 3 millió forint megtakarítása van, én azt gondolom, hogy ennek egy részét azért lakossági állampapírba, vagy valami stabil kötvény, rövid kötvény alapba fektetném be, és attól függően, hogy mekkora kockázati étvágya ennek az adott embernek, valamekkora részét devizába át lehet váltani, és valamiféle devizás befektetési alapot lehet venni belőle, esetleg valamekkora részvénykitettséget lehet vállalni. Én most európait vállalnék, hogyha éppen kellene valamit választanom.
Gábor, köszönöm, hogy segítettél megválaszolni a mai kérdést. Stefó, neked pedig hogy beugrottál Iván helyére? Hallgatóinknak köszönjük a figyelmet. Jövő hétfő reggel újra találkozunk, iratkozzatok fel a Kasszakulcs csatornájára, és kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy egyetlen adásról sem maradjatok le. Ha pedig érdekel titeket a HVG többi podcastje, a HVG Podcastok csatornáján mindent megtaláltok. Én Szőlősi Lili vagyok, Dzinci Stefán nevében is búcsúzom tőletek. Sziasztok!
Vásd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.